szeretettel köszöntök mindenkit, és akkor ma megpróbáljuk befejezni a heidelbergi disputáció utolsó 4 tételét. A 25-től 28-ig megpróbálunk eljutni. Ez az utolsó szakasza valójában a disputációnak, és én azt gondolom egyébként, hogy ez a legfontosabb szakasza, mert hogy itt már kikristályosodva jelenik meg az, ami az első három, az eddigi szakaszokban bontakozásra került. És hát valójában az a helyzet, hogy most én nem fogok más csinálni, mint hogy a címet fogom értelmezni a testvéreknek a következő pár percben, amik hallgatnak engem, mert hogy erről lesz szó. És ez egy szép kijelentő mondat, hogy Isten bennünk végzett munkája a hit általi megigazulás. Valójában az utolsó 4 tétel ezt járja körbe, és próbálja egy kicsit elmélyíteni, de ezt egy mondatban teljesen érthetően össze lehet foglalni. A 25. tétel az azt mondja, hogy nem az az igaz, aki nagyon sokat munkálkodik, hanem az, aki cselekedeteitől függetlenül nagyon bízik a Krisztusban. És itt egy picit azt kell látni, hogy a heidelbergi disputáció az valójában a középkori skolasztikus teológiával fordul szembe. És ezt nem egyébként úgy teszi meg Luther, hogy ő mindent fel akar rúgni a skolasztikából, hanem alapvetően azokat a félre siklásokat szeretné lenyírni, amik ebben az egészben benne vannak, mert egy dolgot azért mondjunk ki, hogyha a skolasztika nem alakul ki, akkor egyébként a reformációig sem jutunk el. Tehát, hogy ez egy nagyon fontos és kijelentendő mondat, hogy amikor mi arról beszélünk, hogy evangélikus teológia, meg luteránus teológia, akkor mi nem arról beszélünk, hogy úgy vagyunk luteránusok, hogy mi nem vagyunk katolikusok. Sőt, hogyha nagyon a luteri önértelmezést szeretném mondani, akkor az valójában az, hogy mi vagyunk a katolikusok. Tehát, de nyilván ez már egy kicsit az elmúlt 500 évben azért árnyalódott, meg más térre mozgott. És a skolasztikával kapcsolatban egy dolgot meg kell érteni. Ez pedig az, hogy Európára nem csak a judeo-keresztény kultúra bír rá hatással, hanem a görög filozófia is. Főleg Platon és Arisztotelész. És a skolasztika inkább Arisztotelész felé hajlik bizonyos értelemben, és Arisztotelésznek írtam ki ide egy idézetét, mert hogy ezt a középkori skolasztika nagyon sokszor idézi. Ezt az Etikában írja Arisztotelész, a következőképpen hangzik, hogy ha az ember meg akar tanulni valamit, csinálni, akkor azt úgy tanulhatja meg, ha ténylegesen csinálja. Építőmunkás úgy lesz valaki, ha építkezik, zenész pedig úgy lesz, ha a hangszeren játszik. Hasonlóképpen azáltal válik igazzá az ember, ha igaz cselekedeteket visz véghez, akkor lesz mértékletes, ha gyakorolja a mértékletességet, akkor lesz bátor, ha bátor tetteket hajt végre. Megtévesztendő itt ez az igaz ember, vagy igazzá az ember, ha igaz cselekedeteket visz véghez, de valójában azt kell látni, hogy ez a filozófiai etika, ami Krisztus előtt több száz évvel fogalmazódik meg, egy görög filozófiai hellén kultúrkörben, ami még a kereszténység előtt van, ez gyakorlatilag a komplet skolasztikát félreviszi sok irányba, és eljutunk arra a szintre, hogy a keresztény teológia elkezd Arisztotelész nyomán úgy gondolkodni, hogy a cselekedet az, ami bennünket azért tesz igazzá, mert hát gyakoroljuk. És minél többen gyakorlunk valamit, és ez egyébként Arisztotelész a tekintetben nem téved, hogy hegedülni nem fogunk megtanulni, úgyhogy csak nézzük a hegedűt, tehát hogy nem ez a probléma, hanem a probléma az, hogy alapvetően az arisztotelészi filozófiai etika, meg az az üdvösség, amiről mi a Krisztusban gondolkodunk, az nem egy lapon említendő. Akkor sem, ha az Új Szövetséget is, meg Arisztotelész etikáját is görögül írták. Tehát, hogy, és itt nem az a baj, hogy alapvetően azt kell látni, hogy valójában az a csapda, és ebbe a csapdába a kereszténység sétáltatja bele saját magát, hogy nagyon hamar rájövünk arra, már János evangélista rájön arra, hogy ahhoz, hogy mi a krisztusi üdvösséget el tudjuk mondani a világnak, ahhoz fel kell venni a filozófiának a nyelvezetét, mert vannak olyan emberek, akik a filozófia nyelvezetére már-már vallásos alapokon tekintenek, vagy egy ilyen nagyon nagy szellemi magaslatnak tartják tudományos szempontból, következésképpen, ha mi a Krisztus igazságát mindenki felé szeretnénk kinyitni, akkor valahogy filozófiai nyelvere is le kell kódolni azt az üdvösséget, ami a Krisztusban van. János erre tesz egyébként kísérletet. Tehát amikor elkezdi a János prológus azt, hogy kezdetben volt az ige és az ige testélete, tötöretet, és szépen végigvezeti, akkor jelentem aláson azt, hogy egy olyan nyelvszerkezetben hozza le a Jánosi evangéliumban, ami a platoni filozófiával gyönyörűen kibékíthető. És ezt okkal csinálja. A probléma ott kezdődik, hogy ebben mindig van egy egyensúlyi állapot, amíg én felveszek egy nyelvezetet azért, hogy azon információt közöljek, meg amikor már átcsúszok adott esetben a túloldalra, és annak a nyelvezetnek, vagy annak a kultúrának a filozófiája erkölcsön a visszahat rám. És a skolasztika valójában, vagy inkább lehet, hogy helyesebb azt mondani, hogy a középkori teológia az ott csúszik el, hogy nagyon nagy befolyást enged, főleg az arisztotelészi filozófiának a teológiai gondolkodás fölött. És én csak azt sem mondom, hogy egyébként nincsenek olyan szellemi dolgok, amiket Arisztotelésztől egy keresztény ne tanulhatna el, csak egész egyszerűen látni kell, hogy Arisztotelész egy filozófus volt Krisztus előtt X-ben, a krisztusi evangélium meg nem Arisztotelész munkája. De és itt csúszunk végre, és valójában ez a 25. tétel, ez egyértelműen ezzel szeretne nagyon sarkosan szembe helyezkedni. És valójában egész eddig az elmúlt 24 tételben erről beszélgettünk, csak különböző utakon. És Luthernek ehhez van három római levélből vett fontos vesszőparipája. Az egyik nem úgy hoztam ki, ahogy sorba jön egymás után a római levélben, hanem ahogy a luteri logika is visszahivatkozik rájuk a heidelbergi disputációba. Az első a római levél 3. fejezetének 20. verse, mert a törvény cselekedeteiből senki sem fog megigazulni ő előtte, hiszen a törvényből csak a bűn felismerése adódik. Amikor Luther szembefordul Arisztotelész etikájával, ami ugye a teológiában is megjelenik, akkor pont azon a ponton fordul vele szembe, hogy Arisztotelész az imént felolvasott idézet után azt kezdi el fejtegetni, hogy ez nagyon szépen tetten érhető ez a gyakorlat, meg gyakorlás abban, amit a görög városállamok a törvényekben csinálnak. Hogy nézzük meg, hogy milyen szépen vezetik be a törvényeket, azzal hogyan szorgalmaznak embereket bizonyos viselkedésekre, és akkor ez az egész működik. És akkor nem csak hegedülni lehet így megtanulni, hanem lehet rendes, böcsületes embereket is nevelni. Arisztotelész szerint. És azt gondolom, hogy emberi erkölcsi tekintetben Arisztotelész nem téved, csak amikor mi az igazságról beszélünk, akkor nem úgy értjük az igazat, ahogy Arisztotelész érti. És itt jön ez az egész történet, mert hogy a törvényből csak a bűn felismerőse adódik. Az, hogy én tudom, hogy mi a bűn, az nem jelenti azt, hogy onnantól kezdve el tudom kerülni. Az, hogy én felismerem a saját életemben, az nem jelenti azt, hogy onnantól kezdve ki is tudom szorítani. Én csak a koffein függőségemet hozom ide egy gyenge gyermeki példának, pontosan tudok róla, és azzal is tisztában vagyok, hogy nem biztos, hogy ez így rendben van, és mégsem működik. Az, hogy ezt az ember levetkőzze, és akkor most csak egy nagyon egyszerű dologról beszéltünk, és tudjuk, hogy bűn alatt mi nem csak ilyen apróságokat értünk. És akkor a következő, ami Luthernél nagyon fontos, az első fejezet 17. verse, mert abban Isten a maga igazságát nyilatkoztatja ki hitből hitbe, amint megvan írva, az igaz ember pedig hitből fog élni. Nem a törvény cselekedete az, ami bennünket üdvözít, nem az, ami alapvetően bennünket az üdvösségbe emel, hanem az a hit, amire mi meghívást kapunk a Krisztusba. Mert szívvel hiszünk, hogy megigazulunk, és szájjal teszünk vallást, hogy üdvözülünk, ez már a 10. fejezet, 10. verse. És akkor, hogy ezt a három verset egymás mellé rakjuk, akkor egész egyszerűen azt kell látni, hogy Luther nagyon drasztikusan szembefordul azzal a reflexzel, ami szerintem sokunkban benne van, hogy folyamatosan próbálunk önigazolásokat keresni adott esetben az Istennel szemben, adott esetben a saját bűneimmel kapcsolatban, és igazából azt kell kimondani, hogy az Istent ez nem érdekli. Nem érdekli az, hogy én mit mutatok fel a magam igazolására, hanem az érdekli, hogy én az ő igazságát elfogadom-e. Ez a legyen meg a te akaratodnak igazából a kérdésköre, hogy mennyire tudom én átadni magamat az Isten akaratának. És Luther nagyon sarkosan kijelenti azt, hogy az ember nem teheti magát igazzá, sem cselekedettel, sem akarattal, sem vallásossággal, sem búcsúcédulával, sem hitgyakorlattal, sem egyházadóval, sem sehogy. Egyedül az Isten az, aki igazzá teszi az embert. Igen, és akkor gyakorlatilag még azt is kimondja, hogy ugye a hívő ember gyakorlatilag nem tud semmit cselekedni a maga igazáért. És itt nem arról beszél egyébként Luther, hogy a hívő ember nem cselekszik. Ezt azért szeretném kimondani, mert amikor szoktuk summázni a luteri teológiát ilyen nagyon, nagyon egyszerű kanapé teológiává butítva, hogy az igaz ember hitből él, kegyelemből, hitáltal igazolunk meg, és akkor innentől kezdve nekünk semmi dolgunk. Ez a luteri teológiának az abszolút félreértése és vakvágánya. Mert Luther nem arról beszél, hogy a hívő ember nem cselekszik, Luther arról beszél, hogy a hívő ember tisztában van azzal, hogy a cselekedete nem teszi igazzá. De a hívő ember igenis cselekszik, mert amikor arról beszélünk, hogy mi hiszünk az Istenben, akkor ez valójában az nem más, mint hogy az Isten akaratához próbálunk a lehető legjobban idomulni, vagy legjobban az Isten akaratához simulni. És onnantól kezdve, hogy mi az Isten akaratához igazodunk valamilyen módon a hit gyakorlat által, vagy a hitünknek a felismerése által, ami az Isten kegyelméből van minden hívő emberben, azáltal egyébként az Isten folyamatosan igazít bennünket, folyamatosan formál, folyamatosan dolgozik bennünk, és ilyenkor egyébként az embernek sokszor belső indulatai vannak arra, hogy most akkor valamit cselekedni kell, hogy most látom, hogy sír a másik, oda megyek, megkérdezem, hogy mi baja, hogy meghallgatom, hogy nem lököm el magamtól, hogy megbocsájtok, és ezek olyan dolgok, amiket egyébként az ember, hogyha saját magunkra visszanézünk, bizonyos szituációkban nem is ért magában. Hogy miért döntöttem úgy, hogy ilyen teljesen, nem tudom, saját érdekeimet háttérbe tolva odalépek a másikhoz, és felkarolom is. És igenis, a hívő ember cselekszik, majd egy picit ezen még fogunk bonyolítani, csak tudja, hogy a cselekedete az nem igazítja meg, mert az ő cselekedetétől teljesen függetlenül válik valóra az üdvössége. És akkor Luther mit ért azon, hogy cselekedet függetlenül? Hát a következőt írja magában a heidelbergi disputációban, a következőképpen szól. Eszerint a cselekedeteitől függetlenült, így kívánom értelmezni. Nem mintha semmit nem munkálkodna az igaz, hanem hogy nem a cselekedetei hozzák létre az ő igazságát, sőt ellenkezőleg, inkább igazsága hozza létre a cselekedeteit. A kegyelem és a hit ugyanis cselekedeteink nélkül árad belénk, és miután belénk áradt, a cselekedetek már következnek. És azt én egyébként tényleg nagyon fontosnak látom, hogy ilyenre merjünk rá gondolni, mert nekünk nem feladatunk háttérbe vonulni teljes mértékig, és akkor csak úgy halkan szeretném megjegyezni, hogy a archaikus gyónási imák, azok nem csak arról beszélnek, hogy mit vétettünk szóban és cselekedetben, hanem hogy mit vétettünk mulasztásban. Akárhányszor én mulasztok, az Istennek a bennem elvégzett munkáját nem hagyom érvényesülni. És Luther e felé kanyarodik nagyon erőteljesen vissza. Picit megállok, mielőtt a 26. tételre rátérünk, mert hát, ha van hozzászólni való vagy kérdés. Bocsánat, 26. tételre. Nem az az igaz, aki nagyon sokat munkálkodik, hanem az, aki cselekedeteitől függetlenül nagyon bízik a Krisztusban. Bocsánat, ez még a 25-ös. Azért mondtam. Itt, igen. 26-os. A törvény ezt mondja, tedd ezt, és soha nem teljesül. A kegyelem így szól, higgy ebben, és már minden el van végezve. Na itt a minden el van végezve, itt már kezdődik egy picit a magyar nyelv határa a passzív dolgokkal, de hogy minden kész van. És És itt Luther ahhoz tér vissza, hogyha igaz lenne ez a sokat gyakoroljátok, és úgy lesz, és csináljátok, és akkor úgy lesz, és ha igaz dolgokat csináltok, akkor igazzá lesztek, arisztotelészi hozzáállás. Ő nagyon sarkosan kimondja, hogy a törvény az mindig felszólít valamire, de nem teszi meg, és nem teszi igazzá alapvetően az emberben ezt az egészet. Tehát hogy az a parancsolat, hogy engem felszólít mondjuk az ötödik parancsolat arra, hogy ne ölj, az a parancsolat önmagában véve még nem teszi meg azt, hogy én ne öljek. És helyesebb egyébként a Hébert megnézni, mert a gyilkosságról van szó, nem ölésről. És a gyilkosság az nem feltétlenül tetlegesség, az lelki gyilkosság is lehet. Tehát, hogy a törvény nem teljesíti be önmagát, nem teremti meg azt, amit parancsol, hanem egy ilyen külső kényszerként telepedik az emberre. És én ide kiírtam egy 20. századi teológusnak az idézetét, nem tudom kiejteni a nevét, úgyhogy elnézést nem fogom felolvasni. Egy kanadai úriemberről van szó. Löfgren talán, de nem tudom. A törvény helyes, de nem képes létrehozni a felmutatott értéket, így aztán haragot munkál. Megátkoz, de megáldani nem tud. Amikor szeretetet parancsol, a törvény tehetetlenül rámutat arra, amit képtelen megteremteni. A törvény azt akarja, hogy szabadok legyünk a törvénytől. Ha most visszakanyarodunk a mózesi 10 parancsolatra, akkor azt látni kell, hogy ez tényleg az Isten szeretetét járja körbe. De valójában az a mózesi 10 parancsolat, az nem hozza létre az Isten szeretetét bennünk. Azt az isteni szeretetet, amit aztán a Krisztusban látunk. És éppen ezért a törvénynek, ez ugye a lutheri teológiának egy ilyen nagyon sarkos része, hogy a törvénynek a feladata az, hogy a bűnre mutasson rá, és ezzel felkeltse bennem annak az igényét, hogy én ettől a bűntől valahogy szabaduljak, de a törvény által nem fog menni a szabadulás. Az majd a kegyelem által fog megvalósulni, és valójában a törvénynek a célja az egy, hogy a Krisztusba lökjön bennünket, hogy ott már ne legyen szükség a törvényre. És egyébként, amikor ezt Luther elkezdi kifejteni, akkor Szent Pál és Szent Ágoston nyomán kezdi ezt az egész fejtegetést, amiben megint az a nagyon izgalmas, hogy az arisztotelészi filozófia mellett a skolasztikus teológiának meg a középkornak a másik nagy sztárja, ha szabad ilyen pongyolán fogalmaznom, az Ágoston. És hát ugye azt már sokszor mondtam, hogy a reformációban valójában Ágoston egyháza győzi le Ágoston egyházát, mert mind a két oldal Ágostonra hivatkozik. Na, hogy kinek van igaza, ugye? Ágostonnak biztos. És akkor itt Luther bevezeti a kegyelemnek a szeretetre való analógiáját, mert hogy amikor most az isteni szeretetre gondolunk először, az isteni szeretet az nem követel. Az isteni szeretet létrehozza azt, amit szeret. Az ember szeretete már egy picit másképpen működik, de hogy a kegyelem is így jelenik meg az Istennél, hogy vagy az Isten oldaláról, hogy a kegyelem az nem követel, az egész egyszerűen feltétel nélkül adja a szeretetet meg a kegyelmet. És hogyha belegondolunk a kegyelemnek a jogi értelmezésébe, földi keretek között, akkor a kegyelem ugye az nem arról szól, hogy most ha a büntető jogot nézem, hogy az érintett ember az nem bűnös. A kegyelem az arról szól, hogy nem foglalkozunk a bűnével. És a kegyelemnek valójában, ha most visszanézünk az Istenre, az Isten oldaláról nincs ilyen jellegű feltétele, hanem az automatikusan adatik az Isten kegyelme, és nem ahhoz van kötve, hogy akkor ezt valamilyen feltételrendszer alapján nekünk ki kell érdemelni. Azt az Isten saját jogon adja. És a következőt írja Luther, a hit tesz igazzá, a hit az az igazságosság, amelyet Isten kíván. A hit az, amit Ádám és Éva elveszített, és a hittel egyedül kegyelem által, és a hitet egyedül kegyelem által nyerjük vissza. És itt visszautal Ágostonra, a törvény megköveteli azt, amit a hit teljesít. Mert ez a lényeg, hogy legyünk kapcsolatban az Istennel. De Luther azért szépen lassan azért tovább megy, és akkor itt már visszakanyarodhatunk az előbbi beszélgetésre, hogy az én cselekedetem mennyiben következmény, hogy Luther azt állítja, és ez szerintem egy nagyon megnyugtató gondolat, hogy a hit által a Krisztus bennünk van, sőt egy velünk. Ami nem, bocsánat, nem azt jelenti, ugye, hogy nem vagyok bűnös, meg nem tudok a Krisztusnak ellent mondani. Itt a simul justus et peccatorra szeretném felhívni a figyelmet, mert ez azzal összefügg, az egyszerre megigazított és bűnös a tanítására Luthernek, hogy az ember az egyszerre bűnös ebben a földi valóságában, de amennyiben a Krisztus keresztjét elfogadja, már megigazított. És ez egy fontos látszólag paradoxon, vagy hát gyakorlatilag is paradoxon ellentmondás, de hogy ez egy fontos szempont a mi életünkben. És hogyha a Krisztus igaz, már pedig a Krisztus igaz, és betöltött minden parancsolatot, és Luthernek igaza van abban, hogy bennünk van, meg egy velünk, akkor valójában a hit által bennünk élő Krisztus az, aki bennünk is betölti a törvényt. Megint nem az én cselekedetem üdvözít, de ha a Krisztus bennem cselekszik, nem miattam, nem a kivitelezés miatt, nem azért, mert én ügyes, bölcs és aranyos vagyok, hanem azért, mert a Krisztus teszi igaz. Megállok, mert most már jön a 27-es tétel. 27-es tétel, igazság szerint azt kellene mondanunk, hogy Krisztus cselekedete cselekvő, opus operans, és a mi cselekedetünk által ment végbe opus operatum, és így az elvégzett cselekvő kedvéért tetszik Istennek. No, ez már a skolasztikus nyelvszerkezet, és mielőtt valaki megijed, annyira azért nem bonyolult, nem kell megtanulni hozzá latinul. Nekem sem sikerült, csak leszigorlatoztam belőle. A következőt mondja Luther, és szerintem ez az idézet maga, ez megmagyarázza ezt a 27-es tételt. Még a Krisztus lakik hitáltal bennünk, addig az élő hitáltal a maga művének cselekedetére indít minket. Azok a cselekedetek, amelyeket ő cselekszik Isten parancsainak betöltéséül, nekünk adattak. Mikor ezeket szemléljük, követésükre kapunk indítást. Ezt mondja az apostol. Isten követői legyetek, mint az ő igen kedves gyermekei, Efezusi levél 5. fejezet 1. vers. Ezért az irgalmasság cselekedeteire adnak ösztönzést, az ő cselekedetei, amelyekkel megváltott minket. Ahogyan Szent Gergely mondja, Krisztusnak minden cselekvése útmutatás, sőt ösztönzés számunkra. Ha ugyanis az ő cselekvése hitáltal él bennünk, akkor hatalmasan vonz minket ezen ige szerint. Mondj magad után, fussunk a te keneteidnek, azaz a te cselekedeteidnek illata nyomán. Énekek éneke, 1. fejezet, 4. vers. Ha már ugye az énekek énekét eltoltuk a Biblia órán, majd bőjt utánra Luther most megidézi nekünk. És felírtam a diára ezt a szakramentális teológiát. Ez főleg Szent Ágoston nyomán jön létre. Ágoston az úgy véli, és ebben vélhetőleg igaza van, hogy ahhoz, hogy a Krisztus bennünket... átfogalmazom. Szent Ágoston úgy véli, hogy ahhoz, hogy mi Krisztusi életet tudjunk élni, ahhoz először számunkra személyesen kell a Krisztusnak szentségé, vagyis szakramentummá lenni. Ugye a szakramentummal kapcsolatban azért azt el kell mondani, hogy mi ennek a szónak a tövét valószínűleg nem ismerjük már jól. A szakramentum eredetileg a római katona zsoldja volt. És a római katonának a szakramentum, a zsold, az minden körülmények között kijárt, mert ezzel védi a Pax Romanát, a római békét, és az a konzul, az a császár, az a szenátus, aki a Pax Romanát védő római katonának a zsoldját nem fizeti ki, a szentségtörést követel. Tehát ilyen értelemben keresztelődik aztán meg a szakramentum, mert érezzük azt, az ókor végén már, vagy ókor, ott a római korban, hogy vannak a Krisztussal kapcsolatban, meg az Isten hittel kapcsolatban olyan dolgaink, amik ilyen megkérdőjelezhetetlen alapok, meg amik ilyen kiemelkedően fontos alapok, mint a római katonának a szakramentuma. És egész egyszerűen megkereszteljük a kifejezést, és ebből aztán jön a szentség kifejezésünk a magyarba. De amikor Ágoston ezt az egész szakramentális teológiát elkezdi fejtegetni, akkor ő alapvetően ezt egy nagyon personális, személyes dimenzióba hozza, hogy a Krisztusnak számomra személyes értelemben kell megkérdőjelezhetetlenné lennie. Meg nekem kell személyes értelemben találkoznom a Krisztussal. És a Krisztusnak úgy kell szentségé lennie számunkra, hogy ez egy ilyen megkérdőjelezhetetlen alap legyen. Na és hogyha ez már megvan, nevezzük hitrejutásnak, akkor innentől kezdve már példaként is működik, és tud bennünket belülről vezetni, meg irányítani. És akkor Luther itt kanyarodik vissza a középkori nyelvi, vagy teológiai nyelvhez, hogy a cselekvő az valójában a Krisztus. Az én cselekedetemben is a cselekvő a Krisztus, akivel ezt az egészet megcselekszi, az az operátum, az a hívő lélek, vagy a hívő ember, és akkor is én vagyok az operátum, ha látszólag mondjuk én megyek sebet kötözni, vagy én megyek megbocsájtani. Én a cselekedetnek, a krisztusi cselekedetnek e tekintetben már a cselekvése vagyok. És hogy ezt alapvetően nem azért nézi az Isten innentől kezdve kedvesnek vagy igaznak, mert ez önmagában véve az, hanem mert a Krisztus kegyelmét ragadja itt meg, és ebből néz utána ránk. Egy tételünk maradt hátra. Azt még gyorsan felolvasom. Bár látom, hogy beállítok, lassan menni kell. Jó, akkor ezt az utolsó tételt még felolvasom. Isten szeretete nem megtalálja, hanem megteremti azt, ami számunkra. Isten szeretete nem megtalálja, hanem megteremti azt, ami számára szeretetre méltó. Az ember szeretete viszont abból fakad, hogy valamit szeretetre méltónak talál. Erről már igazából érintőlegesen beszéltünk, és akkor beállítnak közben jó útot kívánunk. Erős vár a mi Istenünk. Jó, várom sok szeretettel. Tehát egy kicsit már érintettük ezt a témát korábban, hogy az Isten szeretete létrehozza azt, amit szeret. Az ember szeretete, az viszont inkább úgy működik, hogy valamire így rá tud ragadni. Ami nekem vonzó, ami számomra szimpatikus, azt szeretem. És valójában itt Luther ennek az egésznek az operáció részét próbálja befejezni, vagy körbejárni, lekerekíteni, mert hogyha ránézünk a Biblia egészére, akkor azt látjuk, hogy amikor azt mondja az Isten, hogy látta Isten, hogy minden, amit teremtett, az jó, akkor ő a szeretetéből, a semmiből hozza létre a világot. Amikor bennünket a Krisztusban elhív a keresztény életre, akkor ott egyébként megint a semmiből hív bennünket, mert valójában a Krisztus nélküli élet az a semmi. Ha nagyon egyszerűen szeretném lefordítani a Bibliának a halál élet fogalmait, akkor azt kellene mondani, hogy az élet az Istennel való közösség, a halál az, amikor nem vagyok az Istennel közösségben. És akkor ilyenkor sokszor idéztük már a Jelenések könyvét, a szárdiszi gyülekezetnek írott levélből, hogy tudom, hogy az a neved, hogy élsz, pedig halott vagy. Ugye a szárdiszi gyülekezet angyalának írja ezt János apostol. Ez pontosan arról szól, hogy tudom, hogy élőnek tűnsz, hogy látszólag rendben vagy, de hidd el, hogy amíg a Krisztus nem dolgozik benned, amíg a Krisztushoz te nem térsz meg, ez az egész, amit te életnek fogsz fel, az valójában a halálba fut ki. És ilyen értelemben beszélünk arról, hogy az Isten szeretete megteremti azt, ami számára szerethető, meg ami az ő szeretetének a tárgya, és amikor bennünket hitre hív, teljesen mindegy, hogy olyan, mikor, hány évesen, milyen élethelyzetben, akkor valójában bennünk elkezdi és megcsinálja azt a teremtést, ami bennünket a semmiből hozzáhív, a valamibe, a létezésbe. Mert hogy ez a lényeg, és akkor ide kiírtam két idézetet, amit szeretnék még megosztani a testvérekkel. Ez szerintem végtelenül fontos. Az egyikben a tékozló Istent fogjuk látni, a másikban meg Luther magyarázatát. A következőt mondja Luther ezen tétel kapcsán. Istennek az ember érdekében munkálkodó szeretete kiválasztja a bűnösöket, a rosszakat, a bolondokat, az erőtleneket azért, hogy igazakká, jókká, bölcsekké, erősekké tegye őket, és így inkább kifelé árad és szétosztja a jót. Azért válnak szépé ugyanis a bűnösök, mert szeretetben részesülnek, s nem azért részesülnek szeretetben, mert szépek. Az ember szeretete bizony elfordul a bűnösöktől, a rosszaktól, de Krisztus így szól, nem az igazakat jöttem hívogatni, hanem a bűnösöket. Máté 9.13. Nagyon fontos biblikus gondolat, hogy bennünket tényleg valójában az Isten meghívása tesz igazzá, és az Isten nem mérlegel. Nem azt nézi, hogy ki a pletykás, ki a gyilkos, ki a ilyen-olyan-amolyan, amit mi adott esetben emberi dimenzióban mondjuk akár arisztotelészi etika alapján tennénk, hanem ő tényleg osztja és szétosztja a kegyelmét. És akkor ehhez kapcsolódóan a tékozló Istennek a gondolatát egy picit tovább fokozva a következő magyarázat az, ami még ide tartozik. És ez a keresztnek a keresztből született szeretete, amely nem oda vonzódik, ahol az őt gyarapító jót megtalálhatja, hanem ahová ő juttathat jót a rossznak és a jóban szűkölködőnek. Boldogítóbb ugyanis adni, mint kapni, mondja az apostol. És akkor ide ehhez a lutheri gondolathoz csak egyetlen egy utolsót tennék hozzá. Jézust szögelik a keresztre, és az a mondata, hogy Atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit cselekszenek. Az a krisztusi szeretet, amiről itt Luther értekezik, és ami gyakorlatilag bennünket is elhív a keresztény életre, hogy cselekedeteinek cselekvői vagy részesei legyünk, az nem akar bezárkózni, nem tudom, vatikáni berkekbe, vagy templomokba, kincstárakba, hanem oda megy, ahol az arra érdemtelenek vannak. És hogy innentől kezdve azért érdemes belegondolni abba, hogy valójában mi az, ami az embernek üz bizonyosságot adhat, hát az, hogy a Krisztus tényleg érte halt meg a kereszten, és érte támad fel. És ez már nem igaz, mert befejeztük a 28. tételt, úgyhogy köszönöm a figyelmet.